megbékeltetés, békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek! Isten igéje megszólít bennünket Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből. A római levél első fejezetének 18. versétől a 32-ig. Az ige szakaszt terjedelmére tekintettel leülve olvassuk és halljuk. Római levél első fejezet 18. és következő versei.
Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondá lettek, és a hallhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszómászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ámen. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyait felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságokban. Férfiak férfiakkal tartalankodtak, de el is veszik tévedésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem élik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapcsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rátalmadók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találítanak a rodban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanak. Ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra. Mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek.
imádkozzunk.
Istenünk, Urunk, köszönjük, hogy nem hagytál el, támogattál és tanácsoddal álltál mellettünk az előző napokban is. Köszönjük az imahét áldásait, a más gyülekezetekkel, testvérekkel való közösség lehetőségét, erejét és örömét. Kérünk, adj nekünk ebben további növekedést, benned való egységet, ami túlmutat ezen a héten időben, és túlmutat azon, ahogyan mi közösséget tudunk vállalni másokkal. Úr Jézus, te az Atyától azt kérted, hogy a tanítványaid egységet alkossanak, hogy meglássa a világ ezáltal eljövetelet. Kérünk, nevelj minket egyességgel, mint Atyáddal egy te vagy. És kérünk, Urunk, adj nekünk növekedést abban is, ahogyan felelősséget vállalunk másokért, a ránk bízottakért imádkozva és cselekedve. Köszönjük, hogy ismerhetünk. Köszönjük, hogy kijelented magad ma is, igéd és szent lelked által. Köszönjük, hogy biztos pont lehetsz az életünkben. Köszönjük, hogy itt lehetünk együtt, veled, előtted. Te látsz bennünket, Urunk. Látsz mindazokkal az adottságainkkal, melyekkel a magunk és mások számára hasznos, kiegyensúlyozott, a te dicsőségedre való életet élhetünk. Ugyanakkor látsz a gyengeségeinkkel és problémáinkkal, melyekkel nehezen küzdünk, melyek sokszor maguk alá temetnek, melyek téged takarnak el mások elől, a te dicsőségedet fedik el. A világ, amelyben élünk, lényegét tekintve az évezredek alatt nem változott, hisz nélküled az igazság helyére a hazugság, helyre az ember, az önfejűség kerül ma is. Urunk, megvalljuk, mi is sokszor eltévedünk, tanástalanok vagyunk. Megtévesztenek azok, akik önmagukat, a saját gondolataikat küldetik. De mustárnak hitünkre alapozva kérünk, szólíts meg, nevelj az igaz hitben, hogy élhessünk bölcsen. Amen.
Amen. Énekeljük a 475. 475. dicséret mindhárom versét. Imádkozzatok, és buzgón kérjenek. Verstől. Pál ekkor Aténban Kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam, és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban. Nem szorul emberkéz szolgálatára, mintha hiány szenvedne valamiből. Hiszen ő ad mindenkinek élete, lehellete és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait. Hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják. Hiszen nincs is messzire egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak föltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak. Mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál azután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionysios, egy Damarius nevű asszony, és velük együtt mások. Szeretett testvérek! A mai igehirdetés segítésére néhány kép meg fogik jelenni, már amennyire látszik ilyen világos napon a szószék mellett. Éppen ezért, hogyha valaki olyan helyen ül, ahonnan ez kevésbé látható, nyugodtan álljon föl és jöjjön beljebb, ahol vannak üres helyek. Nem az lesz a lényeg, ami ott van, de talán segítheti és erősítheti a mondani valót. Egy olyan történetet olvastunk az előbb a Cselekedetek könyvéből, ahol a vallási piac nagy felhozataláról volt szó. És ez a kép is gyarló módon csak erre emlékeztet. A nagy felhozatal, ami megvolt régen is, és napjainkban is. Akkor is voltak tárgyak, amelyeket az ember könnyen, hamar a kultusz középpontjába emelt. Voltak eszmék, amelyek meghatározták az emberek gondolkozását. Voltak ideológiák, amelyeknek oda szánták magukat némelyek. És voltak vallásos elképzelések, emberi vallásos elképzelések, amelyek az ember gondolatai voltak. Vagyis, ha a régieket nézzük, ha magunkra nézünk, mai világunkra tekintünk, egyformán azt látjuk, hogy mindenki odaszánta valaminek, vagy valakinek magát. Ebben nincs lényegi változás a világban. Odaszánta mindenki valaminek, vagy valakinek magát, vagy alárendelte magát, valami, vagy valaki parancsának, igényeinek, elvárásának. De mit jelent ez a gyakorlatban? Ami életünk középpontjába kerül, az lesz a mi bálványunk, vagy Istenünk. Ami életünk középpontjába kerülhet, az fog parancsolni nekünk. Vagyis az időnket alapvetően annak megfelelően fogjuk majd rendezni, szervezni. Ami az életünk középpontjába kerül, annak szánjuk az erőnket. Annak adjuk a képességünket, a tudásunkat. Ami az életünk középpontjába kerül, annak adjuk a javainkat. A legtöbbet arra áldozunk. Ami életünk középpontjába kerül, az fogja meghatározni a kapcsolatainkat. A kapcsolatainkban kik fontosak, kikre nem figyelünk oda, kikkel nem ápolunk kapcsolatot. Vagyis irányítani fog bennünket. Mi pedig vagy tudatos döntéssel, vagy nem annyira tudatosan, de alárendeljük magunkat, odaszánjuk magunkat, és valamilyen szinten elkötelezzük magunkat. Vagyis ilyen értelemben minden ember elkötelezett ember. Mert valami fajta úgymond értékrend szerint próbál élni. A nagy kérdés az, hogy kinek minek érdemes odaszánni magunkat. Kinek minek érdemes elkötelezni magunkat. Ez az igazi kérdés, és ez alól bárhova fejlődik, bővül, gyarapodik a tudományos ismeretünk, ezen kérdés alól egyetlen egy generáció sem menekül. Mert minden újszülöttnek, minden felnövekvő fiatalnak, minden felnőttnek erre a kérdésre válaszolni kell. Nem azért, mert a lelkész ezt mondta a szószéken, hanem mert az élet így működik. Életünket valami vagy valaki meghatározza. No, akkor kinek, minek érdemes odaadni magunkat? Elkötelezni magunkat? A felolvasott bibliai szakaszunk alapján persze először meg kell fogalmaznunk, hogy aki más vallását, és a vallás most idézőjelbe teszem, mert nagyon tágan használom, aki más vallását támadja, darásfészekbe nyúl. De az érdeklődést fel lehet, és fel kell kelteni. És majd ilyen vonatkozásban lesz mit tanulnom Pál apostol aténi szolgálatából. Hiszen, amikor Pál Aténba jár, az igen magas kultúrájú, a adott korban magas civilizációjú Aténban, akkor azt olvassuk a korábbi versekben, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. És mielőtt azt gondolnánk, hogy ja igen, hát a régiek csináltak Isten szobrot, de hát az már a múlté, nem a múlté, mert a tárgyak tisztelete, kultusza az napjainkban is megvan. És mindig meg lesz. Pál lelke háborgott. Mindazért, mind amiatt, amit látott. De mit csinált? Megdicséri az aténieket. Nem furcsa? Megdicséri az aténi embereket, nagyon vallásosnak látlak titeket. Meg is indokolja. A mi egyik nagy hibánk az szokott lenni a keresztény bizonyságtételben, hogy megpróbáljuk lejáratni a másikat. Annak ilyen vagy olyan vallásos, vagy félig meddig vallásos elképzelését, hogy a Krisztus nagyját tegyük. Nem kell lejáratni a Krisztus nagy nélküle is. Rá kell mutatni majd a nagyobbra. Nos, Pál megdicsérte őket. Megdicsérte, nagyon vallásosnak látlak titeket, hiszen mindennek gondoltatok valami Istent, oltárt is készítettetek, aztán rájöttetek, hogy valahol mégis sántít ez az egész vallásos elképzelés. Biztos, hogy van olyan Isten még, akit mi nem ismerünk, ezért biztos, ami biztos. Hát az ismeretlen Istennek is legyen oltára, nehogy magunkra haragítsuk, nehogy elvigye a szerencsénket. A modern ember is a számára ismeretlen Istennek, az Isten most kisbetűvel volt mondva, csinál ilyen kultuszt, nehogy elvigye a szerencséjét. Tudnélik, hogyha nem tiszteli. Nos, az apostol miután megdicséri őket, vagyis kapcsolódik ahhoz a ponthoz, ahol lehet kapcsolódni, akkor megpróbálja fölkelteni az érdeklődésüket. Megpróbálja fölkelteni és gondolkozásra késztetni őket. Az ismeretlen Isten, ti is rájöttetek, hogy kell, hogy legyen. Hogy mondják kortársaink? Hát valakinek azért kell lennie. Igen, csak kortársainknak ez a valaki nagyrészt ismeretlen Isten. Vagy Isten, aki ismeretlen még. Valakinek kell lennie. A mai gondolkodó ember nem csak Roden alkotása, amit a képen látunk, hanem a mai ember is, amikor körülnéz ebben a mindenségben, és látja ennek célszerűségét, nagyszerűségét, törvényszerűségeit, gyönyörűségét, akkor zömében azt mondják, valakinek kell lennie. Mert célszerűség, törvényszerűség, ilyen összefüggésrendszer, ilyen egyensúly nem jön létre önmagától. Igen, valakinek kell lennie. Pál apostol ehhez a ponthoz kapcsolódott annak idején, ott így volt megfogalmazva, az általatok ismeretlen Istennek nevezett valakiről beszélek nektek. Érdekel titeket? Gondolkozzatok. Hallgassátok meg. Ahhoz a ponthoz kell kapcsolódni, ahol lehet kapcsolódni a mai emberhez. Ez Biblia köröm éppen ezekben a hetekben próbáljuk vizsgálni. És az apostol elindul abból, ami kézen fogható valóság az akkoriaknak, és nekünk is sokszor abból kell elindulni, ahol tart, amiben van a mai ember. Elindul a láthatóból, és arról kezd beszélni, hogy az a bizonyos ismeretlen Isten, akiről én most beszélek nektek, az teremtette a Földet, ezt a látható valóságot, és a mennyet. Érdekel titeket? Akartok tudni valamit, többet arról, amiről beismeritek, hogy kellene tudni, de még nem tudhattatok. Pál apostol, miközben kimondja, hogy arról az Istenről kezdek beszélni nektek, aki mennyet és földet teremtett, és mindent, ami abban van, ezzel tulajdonképpen kritikát mondott, hiszen akkor minden, amit mi itt Istennek kikiáltottunk, az nem lehet Isten, az csak teremtmény. De nem bántja direkt módon őket, hanem a nagyobbról kezd beszélni. Ti csináltatok magatoknak valamilyen biztos pontnak gondolt valamit, most van nagyobb, van biztosabb, aki mindeneket teremtett. És mivel mindennél nagyobb, még a bálványoknál is nagyobb, az ember csinálta isteneknél is nagyobb, hát ezért nem lakik emberkéz alkotta templomokban, mondja az apostol. Mert hogy a templomokra nem az Istennek van szüksége, hanem nekünk. Aztán azzal folytatja, hogy ő adta az életet és lehelletet mindenkinek. Egy vérből teremtette az egész emberiséget. Az apostol megpróbálja a kapcsolódási pontot megtalálva fölkelteni hallgatóinak az érdeklődését. És nem beszél arról, hogy ők miben tévelyedtek. Arról beszél, hogy hova lehetne eljutni. A többről és nagyobbról beszél. Hiszen nagyon komolyan kell vennünk, hogyha mi embereket Istenhez akarunk vezetni, akkor az iránt kell érdeklődést mutatnunk, ami nekik is fontos. Vagyis meg kell találni a kapcsolódási pontot. Ami neki is fontos. Legyen ez szomszéd, vagy munkatárs, barát, legyen alkalmilag egy-egy egyházi szertartásra, istentiszteletre betévedő fele barátunk. Egy alkalmi érdeklődő ember. Meg kell próbálnunk megkeresni azt a pontot, ami neki fontos, ami őt érdekli, ahonnan tovább léphetünk. Így lehet megszólítani egy-egy embert. És Pál nagyon tudatosan így cselekedett. Nekünk is tudatosabban kellene cselekednünk. Vagyis, miközben erről szólt az apostol, tulajdonképpen kimondta, hogy van segítség. Van segítség, és ma a segítséget az Isten éppen a gyülekezet által szeretné adni. A gyülekezet által, amit egy virággal 8 évvel ezelőtt rajzoltam le először, egy budapesti gyülekezet csendes hetén kértek szolgálatra. Aztán megjelent ez a szivárvány 2000-es címlapján, meg a gyülekezeti teremben is látható volt, míg a fotók ott voltak, de jó lehet az országban, jó néhány helyen már használtam és ismerik, mi itt nem igazán használtuk mindezt. Tudom, hogy messziről nem olvasható jól, a gyülekezeti alkalmak vannak felsorolva rajta. Ami fontos lehet az egészben, hogy bizonyos koncentrikus körök vannak, kisebbek és nagyobbak, és majd erre visszatérünk még. Van segítség, mondja az Úr. És ezt a segítséget rajtunk keresztül akarja adni Isten a mai embernek is. A gyülekezet által. Pál apostol nem véletlen azt mondja, a tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, csak most már nem vagytok tudatlanok. Jöttem, szóltam. Jöttem, hirdettem. Igen, a tudatlanság idejét ugyan elnézte Isten, de most megtérést parancsol mindenkinek mindent. A mi feladatunk, hogy közel vigyük a számukra ismeretlen Istent. Közel vigyük azokhoz az felebarátainkhoz, akiknek megvan a maga kis Istene, annak oda is szánta magát, elkötelezte magát. A többre, a nagyobbra kell mutatnunk nekünk is. A többre, a nagyobbra. Vagyis a mindeneket teremtő, mindeneknek életet adó, mindenekre gondot viselő, mindeneket megváltó és majd megítélő Úrra. Arra az Úrra, aki egy napon ítéletet mond mindenek fölött. És tulajdonképpen itt az elkötelezés kérdéséhez érkeztünk. Az elkötelezettség, elhagyni és ragaszkodni. Elhagyni azt, ami eddig volt a mi bálványunk, amit kimondva, kimondatlanul, de életünk középpontjába engedtünk, és ragaszkodni ahhoz a nagyobbhoz, az Úrhoz. Azok a körök, amiket most látunk, az ugyanaz, amit az előbb láttunk. És ezt a képet, ha élünk, még az elkövetkező néhány vasárnap fogjuk látni. Nevezetesen ugyanúgy ott vannak a koncentrikus körök, kisebbek és nagyobbak. Ezzel a főcímmel szeretnék néhány vasárnap ige tanulmányozást és ige hirdetést tenni, érdeklődéstől elkötelezettségig. Érdeklődéstől elkötelezettségig. Mert minden gyülekezet nem csak úgy különböző tagokból áll, hogy vannak fiatalok és még fiatalabbak, meg nagyon fiatalok, nem csak úgy vagyunk különbözőek, hogy vannak hölgyek és férfiak, Nem csak úgy vagyunk különbözőek, hogy jöttünk valahonnan, most itt lakunk, nem csak úgy vagyunk különbözőek, hogy másféle képzettségünk, másféle ismeretanyagunk, szaktudásunk van, hanem hitbeli igeismeretben is vannak különbségek, és nagy különbségek vannak az odaszánás, az elkötelezettség szintjén. És ezek a körök igazán ezt jelölik. És most csupán a külső körről szólok. A felolvasott ige az aténi prédikációja Pálnak arról szól, hogy az alkalmilag érdeklődő embereket hogyan szólítsuk meg. Arról szól, hogy ha valaki közöttünk most ilyen, aki alkalmi érdeklődő, akkor szeretnénk segíteni. Szeretnénk a magunk készítette Istenek világából elvezetni ahhoz az Úrhoz, aki mindeneket teremtett. Pál prédikációja ott, Atén egyik nagy terén, olyan eredménnyel járt, hogy egyesek hittek. Nem nagy tömeg, de ezek, akik Krisztus követőké lettek, követték Pált. Követték az apostolt, és ez azt is jelenti, hogy az elszánás vonatkozásában, az elkötelezettség vonatkozásában haladnunk kell egyre komolyabban, ige szerint. Mert vannak fokozatok. És mint gyülekezet is, minden gyülekezet ilyen értelemben is különböző tagokból áll. Az odaszánásunk, az elkötelezettségünk mélysége sem egyforma. Most Atén, vagy a mai Atén azt jelenti, hogy vannak alkalmilag érdeklődők. És az Úr szeretné megszólítani. És a gyülekezeti virágunkban ugyanezt, ezeket a köröket úgy látjuk, hogy hogyan tud segíteni a gyülekezet? Úgy, hogyha a személyes bizonyságtételeken túl, azok mellett vannak olyan alkalmaink, és a külső kör nagy szírmaira kell gondolni, olyan alkalmaink, és ide sorolom a hittanosok családisten tiszteletét, vagy éppen a bibliaiskolát, de bizonyos értelemben a zenés áhítatot is, az iskolai hitoktatást, vagy gyülekezeti újság, de bizony az örvendező alkalmak, mondjuk esküvő, és a szomorú alkalmak, a temetések is, nagyon sokszor részben ide tartoznak. Vagyis sokféle ember van ott, közöttük érdeklődők. Sokan érdeklődők. Ott, Atén terén, ott néhány keresztény volt, Pál és munkatársai, és voltak érdeklődők. Az érdeklődők közül némelyek Krisztus követőkké lettek, némelyek pedig haboztak. Majd még meghallgatunk. Némelyek megúnyolódtak. Igen, ma is vannak, akik haboznak, megismerték az igazságot, de nem mernek dönteni az Úr mellett, így maradnak a régiben. Szeretett testvérem, ha esetleg még inkább csak alkalmilag érdeklődő, nyitott, kereső ember vagy, akkor merd elhagyni a mulandót, ami eddig határozta meg életedet. Merd odahagyni a haszontalan, bálványként tisztelt gondolataidat, eszmédet, tárgyaidat, és merj elindulni a Krisztus követés útján. És akik elindultunk ezen az úton, merjük magunkat odaszánni, merjük odaszánni, jobban elkötelezni magunkat, mert előttünk is bőségesen van még lehetőség a megszentelődésben. Lehet tovább haladni. Kell tovább haladni. Hitben, ismeretben nagykorúvá lenni. De ezekről majd a későbbi vasárnapokon. Így hívunk szeretettel, és így hívjunk mindig szeretettel az alkalmi érdeklődőket, és így legyünk készek segíteni, bátorítani, szolgálni, hogy az alkalmi érdeklődőkből a számukra ismeretlen Isten ismerté válásával Krisztus követők legyenek. Krisztus követők, akik elindulnak, és akik haladhatnak tovább az Isten megismerésében és a megszentelődésben. Ez a régi beszámoló, hogy ott Athénben, ahol néhány keresztény volt, vagyis sokkal rosszabb volt a helyzet, mint ma Debrecenben, mégis megszólalt az evangélium. És egyszerre ez a régi beszámoló kettős értelemben szólít meg az alkalmi érdeklődőt és a már Krisztus útján járót. Az alkalmi érdeklődőt, hogy jöjj és dönts a Krisztus mellett. Ha pedig elindultunk, szálljuk oda jobban magunkat. És erről a jobbanról, erről majd az elkövetkező vasárnapokon. Akkor szóljon az ige, és vezessen tovább bennünket. De értenünk is kell, és tudatosan élnünk is kell, nem csupán a missziónak Páli példáját, hanem gyülekezeti életünk alkalmait, lehetőségeit. Mert azért vannak, hogy a bármelyik körön a lelki hitbeli fejlődés, az elkötelezettség bármelyik szintjén álló embert az Isten igéje még előrébb vigye a megszentelődésben. Amen. A 430. dicséret, 430. dicséret első és utolsó 6. versét énekeljük. Úr Jézus, hitvessük fejedelmet. Teremtő Istenünk, tőled elfordulva üressé vált életünk, pótlékok után kapkodva, bálványokat készített magának. És oda szántuk egykor magunkat hiába valóságok szolgálatára, és magunk is hiába valóságokká lettünk. Magasztalunk, hogy az élet értelmét elvesztett teremtményeidet Jézusban megkerested, hogy általa megismertetted magadat velünk. Segíts, Urunk, felismerni modern bálványaink hiába valóságait, és segíts elhagyni életünket megrontó bálványainkat. Segíts igent mondani hívó szavadra, és elindulni a te utadon, hogy ne csupán érdekeljen bennünket a vallás, a Biblia, hanem életté legyen számunkra te beszéded. Segíts, Urunk, hogy vágyakozzunk téged jobban megismerni, ha már elindultunk utadon. Urunk Istenünk, könyörgünk magunkért és gyülekezetünkért, hogy alkalmasabbak legyünk a kereső, érdeklődő fele barátaink hitre jutásának munkálására. Könyörgünk, hogy magunkat, népünk lelki megújulására odaszánva szolgáljuk a te akaratodat. Segíts lelkeddel, hogy erősödjünk a hitben, az odaszánásban, az irántad való elkötelezettségben, a hívő élet jó cselekedeteiben, hogy dicsőségedre, hogy fele barátaink javára élhessünk. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik az élet nyomorúságaiban, testi erőtlenségben, próbákban járnak. Könyörgünk gyászolókért, hogy a nehéz napok, a küzdelmes, könnyes időszakok hozzád segíthessenek közelebb. Hajolj hozzájuk, irgalmas szereteteddel te törölj könnyeket, gyógyíts életeket. És Urunk, kérünk, áld meg mindannyiunk életét, hogy a ránk következő hét napjaiban neked odaszántan téged szolgáljon. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőt. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen.